Paramédia Podcast. A Paraméter közéleti műsora. A mikrofonnál Juhász László.
Üdvözlöm a hallgatókat! Néhány hónap alatt több százezren nézték meg azt a videót, amelyet februárban a Paraméter stábja készített a Dunaszerdahelyi Kórház COVID részlegén. A filmünkben is szerepel dr. Lackó Balázs, a kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztályának főorvosa, aki szerint ez a dokumentum is hozzájárult ahhoz, hogy a Dunaszerdahelyi járásban most országos viszonylatban is magas az oltottak aránya. Korábban azonban előfordult, hogy a dunaszerdahelyi orvosoknak sorrendet kellett felállítaniuk a betegek között, hiszen nem mindenkit tudtak lélegeztetőgépre kapcsolni. Az ilyen döntések nem akármilyen lelki terhet róttak a szakorvosokra, tudtuk meg a fiatal főorvostól, aki szerint félő, hogy egy következő koronavírus hullámot már az orvosok sem bírnak ki. Dr. Lackó Balázzsal beszélgettünk. Amikor februárban az egyik itt ápolt beteg azt mondta, hogy nem akarna meghalni még, akkor nagyon rossz volt a helyzet itt a Dunaszerdahelyi COVID-osztályon. Ezekben a napokban, ezekben a hetekben milyen a helyzet? Miről tud beszámolni nekünk?
Kezdeném azzal, hogy ez a paciens, akiről szó volt, nagy küzdelem árán sikerült megmenteni az életét, és sikeresen kikerült a kórházból. Ahhoz képest, amilyen volt akkor februárban, el kell mondanom, hogy voltam keleten, Iglón és Tőketerebesen, munkaúton, és ott hasonló helyzetet láttam már, amilyen itt volt december és január folyamán. Ez volt 2-3 hete, szóval ott a helyzet most már hasonló lehet, mint nálunk volt. Át kellett csoportosítani az ágyakat, és teltek be az osztályok, és sajnos már az alapellátás is lassan veszélybe kerül azokban a kórházakban és régióban.
Vajon miért Kelet-Szlovákiában a legrosszabb a helyzet?
Előtte megismerkedtem az oltási adatokkal, szóval ott ilyen 30-35%-os oltottság volt, és ennek tudhatom be, hogy akkora különbség van a keleti régió és a déli régió között. De ezt el kell mondani, hogy nagy különbség van az északi régió és a déli között is.
Nem akarják magukat beoltatni az emberek. Mi lehet ennek az oka?
El kell mondani, hogy nagyon sok dezinformáció terjeng. Az emberek nem tudják, hogy melyik forrásra adják a véleményüket. Számomra sajnálatos dolog, de sok orvos kolléga is van, és sok olyan ember is van, akinek az az érdeke, hogy ez az oltottság ne legyen magas szintű.
De ez miért lehet bárkinek is az érdeke?
Terjengenek olyan álhírek, amik nem a fősodró tudományokból jönnek. A mellékhatásokról van szó, és inkább ezeknek a mellékhatások tükrében, amik nincsenek bizonyítva. Évekig vagy hónapokig a oltott és az oltatlan csoport van figyelemmel kísérve, és nincsenek kiugró komplikációk az oltott csoportban, szóval ezeket a mellékhatásokat bizonyítani kell, és sok esetben amúgy is megtörténnének ezek a mellékhatások, és rá van fogva a koronavírus elleni oltásra.
Az oltatlanok körében viszont annál több a komplikáció, ha jól tudom.
Igen, friss, most a harmadik hullámról beszélünk, ami itt szeptember közepétől ért el minket Dunaszerdahelyen, azért mi is érezzük ennek a hatását, de a jobb oltottságnak köszönhetően nincs olyan leterheltségünk, mint az egyéb nem megfelelően oltott járásokban.
Hányan kerültek intenzív orvosi ellátásra, és ezek közül hány pácienst tudtak megmenteni?
A COVID osztályon volt 10 beteg, 3 volt oltott, 7 oltatlan, 3 beteg probléma nélkül haza tudtuk őket engedni, az oltottakat, és a 7 betegből, aki oltatlan volt, sajnos 3-an elhunytak, egyikük lélegeztetőgépre volt kapcsolva, ott egy 60 év körüli betegről volt szó alapbetegségek nélkül. Kettő beteg esetében nem tudtuk már lélegeztetőgépre kapcsolni. Véleményem szerint a betegek annyira nem akarnak ezzel a koronavírussal azonosulni, hogy későn keresték fel a segítséget, úgyhogy ott már elkéstünk, és még sajnos egy beteg van, aki nagyon rossz prognózissal rendelkezik.
Mindent összevetve az évelei helyzetnél azért most jobbak az állapotok itt a kórházban. Minek köszönhető ez?
Egyértelműen az oltottságnak, annak is köszönhető, hogy átsöpört február-március hónapban a koronavírus járvány, szóval vannak betegek, akik immunizálódtak, de itt el kell mondanom, hogy ki lett mutatva, hogy a betegeknek a ellenanyag szintjük fél év után nem elégséges, és akik voltak tesztelve, csak 30%-uknál találtak ellenanyagokat, akik átestek és nem voltak oltva.
Sokan gondoljuk úgy, hogy ha már egyszer átestünk a Covid-on, akkor védve vagyunk, hiszen kialakultak a szervezetünkben az ellenanyagok. Akkor ez az ellenanyag szint nem egy tartós dolog?
Nem tartós, hónapról hónapra csökken, és fél év után már eljut arra a szintre, hogy nem elégséges, de olyanoknál, akiknél úgy estek át rajta, hogy szinte tünetmentesen, őnáluk nem kell, hogy elégséges legyen ez az ellenanyagszint. A legjobban azok járnak, akik áttestek rajta, és utána felvették az oltást.
Maguk a vakcina kidolgozói sem tudják pontosan megmondani, hogy mennyi ideig véd minket a védőoltás. Ezzel kapcsolatban önöknek itt gyakorlati tapasztalataik esetleg már vannak?
Gyakorlati tapasztalataink azok, hogy akik oltottak, azok szinte minimális tünettel estek át, mert akik a Covid osztályon voltak, azok általában más alapbetegséggel voltak bent a kórházba, nem feltétlenül Covid általi tüdőgyulladással. És a másik csoport, akivel kapcsolatba kerültünk, azok az oltatlanok, és ők önálluk. Volt olyan beteg is, aki már átesett rajta, és elégtelen volt az ilyen válaszuk.
Ön említette azt, hogy sokan már későn jönnek kórházba. Miért van ez? Nem elég erősek, vagy nem elég ijesztők a tüneteik? Vagy egyszerűen nem is hisznek abban, hogy covidosak lennének, és hogy ez veszélyes lehetne nekik?
Ha így rágondolok az egészre, amikor először beléptem most a Covid osztályra, akkor ilyen déjà vu érzés fogott el, és amielőtt még beléptem, elhatároztam, hogy meg fogom kérdezni, aki ott fekszik és nem oltott, hogy miért nincs beoltva. De egyszerűen látva azokat az embereket, nem volt etikai szempontból, nem volt szívem megkérdezni. Későn keresik föl, és a delta variáns gyorsabb, alacsonyabb korosztályokat is veszélybe sodorhat.
Önök mit tudnak kezdeni egy beteggel, akit behoznak a mentősök azzal, hogy akut légzési elégtelensége van, tehát alig kap levegőt? Vannak valamilyen gyógyszerek, amiket tudnak használni, vagy pusztán tüneti kezelésre, vagy csak oxigénnel kezelik? Mit tudnak kezdeni ezekkel az emberekkel?
Fokozatosan építjük fel a terápiát. Először természetesen oxigént próbálunk, kortikoszteroidokat adunk, szóval próbáljuk azt a túlzott immunválaszt gyengíteni, meg a tüdőre is jól hatással van, szóval nem alakulnak ki szövédmények a tüdőn. Másik oldalon utána leteszteljük, hogy vannak-e akut immunanyagok a szervezetbe, és hogyha még nincsenek, akkor még alkalmazunk bizonyos gyógyszereket, ezt a rendeszivéről van szó, és hogyha nem, akkor szimptomatikus, vagyis tünetterápiát alkalmazunk, utána a második lépcsőfok a magas áramlású oxigénterápia, és hogyha ez se elégséges, akkor a nem invazív lélegeztetés, és utána a invazív lélegeztetés. A második hullám alatt tanulmányoztam az Egyesült Államokból és a Nagy-Britanniából az ajánlásokat, protokollt hoztam létre a invazív lélegeztetett betegek részére és a magas áramlású oxigénterápiás betegekre, akik szintén kritikus betegek. Ezt elkezdtük alkalmazni.
Amikor valaki elkezd oxigént kapni önöktől mesterségesen, akkor az tulajdonképpen azt a célt szolgálja, ha jól értem, hogy ne fulladjon meg egész addig, amíg a szervezet ellen nem győzi magától a vírust? Vagy ez nem ennyire egyszerű?
Kicsit így ábrázolva, mi történik a tüdőben, a tüdő akár a háromszorosára is nőhet, szóval vízzel telítődnek azok a tüdőholyagocskák, másik oldalon meg a tüdőholyagocskákhoz, ami véredényrendszer oda vezeti a oxigént, és ahol lényegében kontaktusba kerül a légkörrel a vérkeringésünk, ott több szinten károsít, szóval nem tud a levegőbe jutni a tüdőholyagocskákba, meg a vér se tud oda jutni, szóval a oxigént mi nem tudjuk fölvenni a környezetből.
Próbáljuk meg megrajzolni egy páciensnek a portréját. Bekerülnek az intenzív osztályra olyanok is, akik sportolnak, akik nem dohányoznak, akiknek nincs más betegségük, vagy pedig ezek a tényezők egyértelműen rontják a felépülés esélyét?
Úgy mondanám, hogy aki sportol és amennyivel fiatalabb, úgy a kritikus lefolyásnak a valószínűsége lejjebb van, vagyis a portfóliót, hogyha fölvázolom, a magas vérnyomással kezdeném, a cukorbetegség, szívbetegség, infarktus után paciensek hajlamosak a trombózisra, különböző hematológiai betegségek. Úgyhogy arról a csoportról beszélek, akiknél az adott szakorvosaik nem tanácsolják az oltást, mert úgy indokolják, hogy rosszabbíthatja ezt az alapbetegségüket, de én úgy mondanám, hogy amíg immunválasz végbe megy, ami az oltásra van, lehet egy kicsit rosszabb lesz, de másik oldalon ezek a betegek, hogyha nem nincsenek beoltva, akkor nagy valószínűséggel súlyos lefolyású Covid-ba fognak meghalni.
Amikor valakit már mesterségesen lélegeztetnek önök, covidos paciensekről beszélünk, milyen eséllyel tudják őt visszahozni?
Amikor volt az a ominózus felvétel a Covid osztályról, amit azért is csináltunk, hogy én is szinte kértem, hogy csináljuk, hogy mutassuk meg, tudják az emberek, hogy mivel vannak kapcsolatban. Több jótékony hatása is volt, tudták az emberek, hogy hova jönnek, mit fogunk velük csinálni. Rá tudtuk őket tenni lélegeztetőgépre, mert nagyon sok esetben az volt a probléma, hogy nem egyeztek bele, és aztán szintén későn tudtunk segíteni. Akkor abban az időben 20% volt a túlélési arány. Idővel március-áprilisban már elértük a 30%-ot.
Tehát 10-ből 2-3 beteget tudtak megmenteni.
Igen, de akár már 4 beteget is a vége felé, de ez azt kellett tudni, hogy nem volt már akkora nyomás a ellátáson. Szóval ezt is tudatosítani kell az embereknek, hogyha egyszerre kitör a járvány, akkor sajnos több esetben kompromisszumos orvostudományt kell alkalmazni.
Ez mit jelent,
hogy az, hogy egyszerűen nem tudtunk mindenkit lélegeztetőgépre tenni, mert nem volt rá kapacitás. De olyan betegekről volt szó, akiknek a prognózisuk szinte a nullával egyenlő volt. 60 év felett, aki az invazív lélegeztetésre került, senkit se tudtunk megmenteni.
És akkor...
Jól hallja senkit se. Sokszor közel jártunk hozzá, de aztán mindig bejött egy komplikáció, és már ilyen 40%-nál, 30-40%-nál jártunk 60 év alatt, és aztán ez a szám úgy nőtt, ahogy minél fiatalabbak kerültek lélegeztetőgépre. Úgyhogy ott kell nem kis tartalék a szervezetből, hogy ezt a kár 2-3 hetes invazív lélegeztetést túl tudja az élni.
Orvosként hogy tud egy ilyen dilemmával szembesülni, hogy ezt a beteget már nem kapcsoljuk rá a lélegeztetőgépre, mert úgyis meg fog halni? Hogy lehet ezzel
orvosként? Ilyen dolgokat több orvos, több szakterület konzíliuma előzi meg, és azzal a magas áramlású oxigén terápiával tudtuk sok esetben helyettesíteni invazív lélegeztetést. Azt is el kell mondani, hogy nem minden esetben a legjobb dolog invazív lélegeztetésre, de másik rész időbe kell rátenni a beteget, úgyhogy azt a pontot megtalálni, amikor kell, és nem ártalmas, és nem lehet úgy, hogy ezt nehéz megtalálni, mert tudni kell, hogy a invazív lélegeztetésnek azért a szervezetre nagy kihatása van, nagyon igénybe veszi a vérkeringést és az egyéb szervi rendszereket. Úgyhogy minden meg van próbálva ezeknél a betegeknél, és nem minden esetben tudunk segítséget nyújtani a idős betegeknek, szóval idős betegeknél nem minden esetben tesszük őket le lélegeztetőgépre, mert ez etikai, jogi szempontból is orvosolva van, szóval bizonyos módon ez lehet, ezt emberkínzásnak is lehetne mondani. Van elég lélegeztetőgépünk per pillanat, de ahhoz személyzet is kell, és egy kritikus, intenzív beteghez jó esetben, ideális esetben egy nővér van, és ez, hogyha egyszerre jön sok beteg, akkor természetesen a 40-50-30-as éveikben lévő beteget fogjuk előnyben részesíteni. Ami így is volt februárban, márciusban, hogy a videóban elmondtam, hogy félünk ettől, az be is következett, és egyszerűen...
Sorrendet kellett felállítaniuk?
Bizonyos esetben igen. Ez az igazság, és ez nem a rendszer hibája, nem a mi hibánk. Ezt úgy kell fölfogni, mint egy tömegkatasztrófát, és akkor olyankor kompromisszumokat kellett hozni, és ez számunkra lelkileg, testileg megterhelő volt, és ez vezetett sok esetben a több kollégánál a kiégés szindrómához. Sok kolléga gondolkozik, hogy itt hagyja ezt a szakterületet. Lelket kellett sok nővérbe, sok orvosba önteni, és már félek attól, mint vezető, hogy egy újabb, vagy még egy hullámot már pszichikailag és testileg nem fogjuk bírni, úgyhogy ez sok oldalról leterhelt minket. Közvélemény követeli, hogy mindenkit lélegeztetőgépre, mindenkit megmenteni, de ez egyszerűen nem reális. Amit elmondhatok, lehet, hogy azzal, hogy azt az ominózus felvételt látták sokan, ezért a járásunkban jóval magasabb az oltottság, mint az egyéb járásokban, és ezáltal lehet a oltása, hogy több ember fölvette az oltást, több életet meg tudtunk menteni mind a kórházba.
Ezekben a napokban is egyre több az esetszám, egyre többen kapják el a vírust, egyre többen kerülnek kórházba, a halottak száma is sajnos nő, tehát a hullám tetőzése még úgy néz ki, hogy előttünk van. Az eddigi tapasztalatok alapján mi az ön prognózisa? Mi vár ránk, mi vár önökre itt az intenzív osztályon, mondjuk az év végéig?
Biztos a helyzet rosszabb lesz, de reményeink szerint nem lesz olyan súlyos, mint volt. A nem oltott járásokban akár lehet olyan súlyos, mint annó nálunk volt. És a prognózis az, hogy szerintem több esetben majd nekünk kell majd kisegíteni a rászorult járásokat, ahol az oltottság nem megfelelő. Úgyhogy megint lesznek betegszállítások. Minket is anno ugyanúgy kisegítettek, mi is kisegítettünk kórházakat. És az embereknek meg tudatosítani kell, hogyha valaki nem akarja beoltani magát, az a magán ugye maga egészsége, de másik oldalon meg veszélybe tudja sorolni azokat is, akik nincsenek beoltva, és akár olyanokat is veszélybe tud sorolni, akik már be vannak oltva. Úgyhogy ezt tudatosítani kell, mert el lehet kapni ezt a betegséget úgy is, hogyha valaki be van oltva, de mi, nekünk az adataink is igazolták, és egész Szlovákiából és a világból jönnek azok az adatok, hogy akik be vannak oltva, ott a lefolyás nem olyan kritikus, mint a nem beoltottaknál, de biztos lesznek olyan paciensek is, aki oltott és kritikus lesz a lefolyás. Biztos a oltás ellenzők ezt elő fognak venni ilyen eseteket, de itt nagy számokról, statisztikáról beszélünk, és a orvostudomány és a tudomány az oltás mellett szól, és én nekem is a tapasztalataim ilyenek, és örülök is ennek. Hogyha az emberek és a paciensek gondolkodnak arról, hogy beoltatni vagy nem beoltatni magukat, akkor akinek hinni kell, az a gyerekorvos, klinikai immunológus és az infektológus és az adott esetben a virológusok, akik nem aktív tudomány, nincsenek közvetlen kapcsolatban a betegekkel. És itt meg is állnék, ezek azok a szakterületek, akiknek a véleményére kell adni, és tudatában vannak avval, hogy természetesen sok-sok paciens, akik ez adott esetben a szakorvosához jár 20 éve, ő neki a szavára ad, de azoknak a szavára adnék én, akik figyelemmel kísérik az aktív tudományt, és előbb említett szakterületekre. Nekem a dolgom tájékoztatni és nem meggyőzni. Mindenki legyen tudatában azzal, hogy mivel jár ez a betegség, és mit tudunk ellene tenni. Az egyedüli fegyverünk, ami biztosan működik, az az oltás. És mindenkinek a magán ugye az egészsége, de kell gondolni a környezetünkre is, és hogyha tudatosítjuk azt, hogy összehasonlítva az itteni járásokat a keleti járásokkal, ott már látjuk ezt a nagy különbséget, hogy mit tud hozni az magasabb oltottság. Szóval ott már megszorítások vannak, ugyanúgy Covid-szemafor szerint működik az egész, és hogyha azt szeretnénk, hogy megmaradjon legalább ez a helyzet, mint most van nálunk, akkor megkérnénk minél több embert, hogy oltassa be magát.
A Paramédia Podcast vendége dr. Lackó Balázs, a Dunaszerdei Kórház anesteziológiai és intenzív terápiás osztály főorvosa volt. Köszönöm szépen a beszélgetést!
Én is nagyon szépen köszönöm.